Harmadik nagyon érdekes kérdés, ugye ez a magyar, az orosz-amerikai viszony, és ez a reset. Mit jelent a reset? Első is az amerikaiak úgy gondolják, és egy érdekes elméleti problémát vett föl, hogy a Bush adminisztráció korábban liberálisnak mondható külpolitikája, tehát amikor nagyobb mértékben kapott szerepet a demokrácia építésé, illetve az emberi jogok és így továbbnak a hangsúlyozása. Ez fölváltotta a demokraták részéről egy pragmatikusabb külpolitika, ami egy reálpolitikai fordulatot eredményezhet. És a reálpolitikai fordulat többek között azt jelenti, vagy jelentheti, hogy és itt most megint csak egy worst case szenáriót vázolok föl, hogy Európával kapcsolatban az orosz és az amerikai érdekek bizonyos szempontból találkozhatnak, amit nem nagyon hangsúlyoznak sokan, és ez politikailag abszolút inkorrekt dolog, amit mondok az amerikai részről. A hivatalos amerikai politika ugyanis az, hogy egységes, erős Európában érdekelt az Egyesült Államok. Oroszország nyilvánvalóan nem érdekelt ebben, tehát az oroszok annak ellenére, hogy matematikában kiválóak, a 27 az nem egyenlő 27-szer egyen. Tehát az orosz külpolitika abszolút egyértelműen arra törekszik, hogy bilateralizálja a különböző kapcsolatokat, ne úgy táplálni az EU-val, hogy 27 tagországban előre megállapodott, és utána leülnek Oroszországgal szemben, hanem egyenként tárgyalnak ezekkel az államokkal. Többek között az energia kérdésben külön megegyezés az olaszokkal, a németekkel, a többi kis állam pedig ilyen például annyira nem számít. Tehát ez egy egészen jó kitapintató orosz érdek. Az amerikaiaknál viszont érdekes az, hogy ők sem biztos, hogy egy erős és egységes Európában érdekeltek mindenképpen, mert többek között az egyik olvasata a NATO és az EU kibővítésének, illetve a Törökország Európai Uniós tagságának az lehet, hogy minél több ország, annál kevésbé koherens egy adott szövetség. Tehát, hogyha 27 tagállam van, 28 plusz mínusz 1-2, annál nehezebb lesz egy egységes álláspontot kialakítani. Tehát magyarul az Európai Unió nem tud majd egységesen blokként fölépni az első államokkal szemben, és a korábbi Bush politika gyakorlatilag bizonyos mértékben ezt támasztotta alá, ugyanis Közép-Európa a támogatásával, vagy akár a NATO-ban a cherry picking-el egyfajta Európán belüli ellensúlyt hoztak létre a francia-német tengellyel. Tehát érdekes módon az orosz-amerikai Európa stratégia bizonyos szinten érintkezhet egymással. Igaz, hogy ahogy a hivatalos álláspont az, hogy egy egységes Európa az, amelyik még mindig a legjobb partnere lehet az első államoknak a különböző konfliktusok kezelésében. Viszont elképzelhető, hogy az irak és az afganisztáni élmények arasztozik az amerikai vezetést, hogy ne nagyon bízzanak egy egységes európai fellépésben. Főleg azért, és itt egy kis kitérőt tennék, mert úgy tűnik, hogy az európaiak elmozdultak a postmodern nemzetközi politika irányába. Tehát az Európai Unió általában, és a nyugat-európaiak, mondjuk Nagy-Britannia és Franciaország kivétel, egyre inkább háttérbe szorítja az erőnek a hagyományos kemény attribútumait, és megpróbál mindent pénzzel, vagy pedig tárgyalásokkal megoldani. Azt is mondhatnám, kicsit exkolálva a dolgokat, hogy az Európai Unió most azt csinálja, vagy azt próbálja csinálni, hogy abban az irányban halad, mint amelyik irányban Németország halad hosszú időn keresztül, ugye a cseh diplomácia. Tehát megpróbálja a nemzetközi konfliktusokat ilyen módon elintézni, és nem pedig a hagyományos adott esetben kemény politikai eszközökkel. Ugyanakkor viszont ennek a pozíciónak az ellentmondásossága abban van, és az amerikai pozíciónak a dilemmája abban van, hogy abban az esetben, hogyha elfogadom ezt az alapálláspontot, hogy egy posztmodern fele megy el a nemzetközi helyzet, vagy a nemzetközi kapcsolatoknak a természete, akkor a kérdés az, hogy ezt mennyire fogadják el a többi szereplők. Tehát Oroszország mennyire fogadja el, Kína mennyire fogadja el, és a különböző erőközpontok mennyire fogadják el. Ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy például, hogyha csak Oroszországot nézzük, nagyon nehéz azt észrevenni, hogy Oroszország elmenne a soft power irányába. Ugyanis, hogyha az orosz gazdaságot és az orosz hatalmi konstruktort megnézzük, akkor még mindig Oroszország gyakorlatilag egy egydimenziós hatalom. A hidegháborúban arról beszéltek, hogy Oroszország, vagy a Szovjetunió annak idején a felső volt a nukleáris fegyverekkel. Nem akarom a felső voltaikat megsérteni, de hát ez volt abban az időben a közismert mondás. Ilyen közben azt mondják, hogy Oroszország Szaud-Arábia nukleáris fegyverekkel. Tehát egyfajta petro állam, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Másodszor az orosz nagy stratégia úgy tűnik, hogy a hagyományos ellensúlyozásra épül. A hagyományos ellensúlyozás ugye azt jelenti, hogy egyrészt megpróbálja, mivel közvetlenül tudja puha módon ellensúlyozni az amerikaiakat, így érdekelt a magas energiaárak fenntartásában. Ez Oroszország állami bevételének 60%-a a gáz és olaj eladásokból származik. Második és egyetlen az olaj és a gáz mellett exporttermék a fegyvereladás. A fegyveradások abszolút célzottan irányulnak Venezuelába, Szíriába, Kínába és így tovább. Tehát minden olyan helyen, ahol az amerikaiakat valamilyen módon le lehet kötni. A harmadik a konfliktusoknak a kezelés, és ez az, ami kicsit szkeptikussá tesz engem az orosz-amerikai iráni háromszögben. Hogyha Irán idézőjelben úgymond normális ország lenne, tehát be tudnánk kapcsolni Iránt nemzetközi vérkeringésbe, akkor Irán a másik legnagyobb gázlelőhelyjel az oroszoknak nagyon komoly versenytársával lenne Európában is többek között, és abban például az orosz energia stratégia alapjaiba rendülne meg. Tehát az, hogy az amerikaiak az oroszokban bíznak, hogy az iráni helyzetet majd az oroszok próbálják és segítik majd megoldani, ez szerintem túlzott optimizmusra val, és ilyen pillanatban ennek még nem láttak jelei. Igaz, hogy legutoljára a Medvegyev elnök arról beszélt, hogy keményebb szankciókat fognak bevezetni Iránnal szemben, de a kérdés az, hogy valóban be fogják ezeket vezetni, vagy pedig csak retorikai fogásról van szó. A következő nagyon lényeges kérdés ugye Afganisztán, és itt megint csak a részlettel kapcsolatban is. Az oroszok eddig valamit adtak már az amerikaiaknak, és ez pedig az, hogy az utánpótlási vonalakat bizonyos mértékben felszabították Oroszországon keresztül. Amire az amerikaiaknak egyenlőbb szüksége van, ilyen pillanatban az afganisztáni erőket Pakisztánon keresztül tudják ellátni, Pakisztánban viszont az erkélyi kezdete egyre képlékenyebbé válik, tehát valamilyen megoldást kellett találni, és az oroszok feltettel megkérték ennek az árát. Természetesen mindenki tagadja, hogy itt valamifajta ügyvető lett volna szó, a kelet-európai rakétavédelmi és az orosz együttműködés az afganisztáni utánpótlási vonalaknál, de hát azért az ördög és a nemzetközi diplomácia nem alszik, elképzelhető egy ilyen deal is. A nagy kérdés az, hogy Afganisztánban megint csak mit fog az Obama adminisztráció csinálni. Itt egy váltás volt, korábban Irak volt Bush háborúja, most viszont Afganisztán válik Obama háborújává. Egyrészt két dolog miatt. Az egyik dolog az, hogy Obama kezdetől fogva azt hangoztatta, hogy Afganisztán a fő front, nem pedig Irak, tehát az iraki szerepvállalást csökkenteni kell. Hozzátenném azt, hogy az iraki szerepvállalás csökkentését a Bush adminisztráció megkezdte, és ami most történik, az gyakorlatilag a Bush adminisztráció által tárgyalt a csapatcsökkentésnek a végrehajtása. Afganisztánban viszont nagyon komoly dilemmák vannak. Egyrészt, hogyha az Egyesült Államok liberális külpolitikát próbál folytatni, és nem pedig egy erőpolitikát, akkor a liberális külpolitika alapjai szerint és elmélete szerint itt valamifajta menedzselés kellene az afganisztáni kormányzat menedzselése. Az adminisztráció tagadja azt, hogy erre lenne szándék, illetve akarat, és hangoztatják azt, hogy az afganisztáni helyzetet az afgánok maguknak kell megoldani. Viszont a másik oldalról úgy tűnik, hogy elég jelentős mértékben az amerikaiak növelni fogják a csapataiknak a számát. Stanley McChrystal tábornok ilyen pillanatban még nem beszélt számokról, de nagyjából a 40 ezer fővel fogja, vagy nagyjából ilyen nagyságrenddel fogják növelni az amerikai csapatoknak a létszámát. Ebben az esetben viszont az Egyesült Államoknak az imázsa lesz az, amelyik egyre rosszabb helyzetbe kerül, ugyanis a nemzetépítés vagy egy a light footprint helyett lesz egy heavy footprint Afganisztánban, és erre inkább megszálló erőként fognak az amerikaiak tekinteni. Nem is szólva arról, hogy ez most egy taktikai és nem pedig egy stratégiai lépés. Mi a stratégia? A hivatalos stratégia az, hogy már nem arról van szó, hogy nemzetépítés legyen, hanem arról van szó, hogy egyszerűen az Al-Qaidának a lehetőségeit próbálják a minimálisra szorítani Afganisztánban. Ennek érdekében akár már a tárgyokkal is hajlandók tárgyalni, tehát lesznek jó tárgyok és rossz tárgyok, és így tovább. Ez engem nagyon erősen emlékeztet a Vietnámra. A vietnámi háború is úgy kezdődött, hogy nemzetépítés, és a végig oda konkludált, hogy már csak azért harcoltak az amerikaiak, hogy a másik fél ne győzzön. Tehát a vietnámi háborúnak a kimetét ismerjük, az afganisztáni háború kimetét nem ismerjük, de nagyon úgy tűnik, hogy Afganisztán Barack Obamának a tárbébije lesz, tehát ugye hozzáragad, és nagyon nehéz lesz onnan magát megszabadítani. Ugyanakkor az afganisztáni jelenlétnek a társadalmi támogatottsága csökken. Nagyjából most már csak az emberek fele gondolja, hogy Afganisztánban jelen kell lenni az Egyesült Államoknak. És itt az Obama belpolitikának egy eléggé súlyos gondjára hívnám fel, mert ismételte a figyelmet, a bal oldalon eléggé magas elutasítottsága az afganisztán javatkozásnak. Tehát, hogyha most egy kicsit tágabb értelemben próbálom ezt a kérdést értelmezni, akkor az Obama adminisztrációnak a baloldalát kell megélni az egészségügyi és a belső reformokhoz, és a közepet és a jobb oldalát kell megélni a külpolitikához, vagy az afganisztáni külpolitikához. Ezt a kettőt eléggé nehezen lehet összeegyeztetni, és a kérdés az, hogy mennyire tudják ezt megcsinálni. Ilyen pillanatban az adminisztráció inkább a folyamatosságot hangsúlyozza, többek között a Robert Gates megtartásával, és mindig hangsúlyozzák, hogy Robert Gates volt az, aki az afganisztáni új politikát többek között támogatta annak idején is. Barack Obama Prágában egy nukleáris fegyveremmentes világról beszélt. És ez nagyon érdekes kérdés, mert úgy tűnik, hogy egy nukleáris fegyvermentes világ ilyen pillanatban az utópiák világába tartozik, illetve eléggé nagyfokú naivitást feltételez, legalábbis azt nem hiszem, hogy naivak lennének az amerikaiak, inkább utópiáról van szó. Mik ennek a nukleáris fegyvermentes világnak a világ ellen szóló érvek? Először is az, hogy a jelenlegi nukleáris fegyverrel rendelkező országok közül több nem valószínű, sőt, tehát kicsit keményen is fogalmazhat, én biztos, hogy nem fogja feladni ezeket a fegyvereket. Izrael többek között Oroszország, amelyik a nagyhatalmi státuszát ez bizonyítja, és ezen kívül Pakisztán, India, Kína. Tehát először is itt nem valószínű, hogy bármilyen fajta megegyezés lehet. Második. Több ország úgy gondolkozik, hogy a nukleáris fegyvereknek a léte az egyfajta biztonsági garancia. Tehát többek között az egyik interpretáció az iráni nukleáris programnak is ez. Saddam Hussein nem rendelkezett nukleáris fegyverrel, megtámadták. Irán amennyiben rendelkezik, akkor biztonságosabb környezetben lehet, vagy akár Észak-Korea is ezt a politikát folytathatja. Harmadik. A jelen pillanatban a technológiai fejlődés miatt nagymértékben fragmentálódott a tudás, a technikai tudás is, és közülöttan egyre több nemállami szereplő van. Nagyon nehéz lenne ezeket a nemállami szereplőket bevonni egy átfogó leszerelési vagy bármifajta tárgyalás sorozatba. Tehát úgy vélem, hogy ez a kinyilvántott politika ez ilyen pillanatban legalábbis rövid és középtávon nem valósulhat meg. Viszont, hogyha ez nem valósulhat meg, akkor az alternatíva az, hogy az ellenőrzést és a védelmet kell erősíteni. Egyrészt itt szeretnék egyfajta fordulatot kihangsúlyozni a demokrata külpolitikában, vagy a védelmpolitikában. A rakétavédelmet annak idején, amikor régen elnök erről beszélt, egy emberként elutasították, viszont nem arról van szó, hogy legyen, hanem az, hogy milyen legyen. Tehát a demokraták tulajdonképpen elfogadták a régeni víziót, és többek között Barack Obama régennek a külpolitikáját figyelme méltónak és követésre méltónak találta több szempontból a kampány alatt. Második, hogyha igaz ez a logika, akkor megkérdezhető az, hogy a Obama adminisztráció miért csökkenti 1,6 milliárd dollárral a rakétavédelemre szánt összegeket, illetve miért csökkenti a Kaliforniában és Alaszkában teletükendő ellenrakétáknak a számát 43-ról 30-ra. Végül pedig a közép- és kelet-európai fegyverrendszereknek az eliminálása ugyancsak ebbe a logikába nem illik bele. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen pillanatban nincsen kiforrott biztonságpolitikai, legalábbis rakétavédelmi politikája az Obama adminisztrációnak, és általában én azt vettem észre, és azt veszem észre, hogy annak ellenére, hogy az Obama adminisztrációnak elég ideje lett volna úgymond fölkészülni, elég sok kérdésben, akár stratégiában, akár taktikában kicsit le vannak maradva, nem is szólva akár még a személyi kérdésekről is, rendkívül sok pozíció betöltetlen, többek között egy olyan rendkívül fontos pozíció, mint a budapesti nagyköveti állás, a nagyon kevés nagyköveti betöltetlen nagyköveti állások között maradt ez is, remélhetőleg Budapest is előbb-utóbb megkapja, nem a magáit, hanem az amerikai nagykövetet. Utolsó két áll megjegyzés, és akkor aztán még benne maradtam annyira időben. Az amerikai világkép, tehát most ennyi bel- és külpolitikai részletkérdés után egyfajta világképet szeretnék felvázolni. És itt megint csak bizonyos dilemmákat látok. Az amerikai világképet a hidegháború alatt a liberális világkép vagy világrendszer vagy rendszer szemlélet jellemezte, és az amerikaiak képesek voltak egy liberális világot kialakítani a saját befolyási vezetőkben. Tehát gyakorlatilag itt két nagy rendszer volt, és egy liberális világrend valósult meg, többek között a Marshall-tervvel, a NATO-val, a GATT-tal, a Világbankkal, az IMF-el, a különböző szövetségi rendszerekkel, és így tovább. A Világrendhez tartozott az, hogy Egyesült Államok egyfajta jótékony hegemon volt. Tehát a biztonságot és a jólétet osztotta, elosztotta, és érdekeltetette a szövetségeseket, és ehhez az Egyesült Államoknak megvoltak az eszközei. 1940-es években az amerikai GDP, a világ össztermések 46%-a volt, az amerikai jelenlét, katonai, gazdasági jelenlét minden nagyon-nagyon markáns volt. Japánban az amerikaiak írták az alkotmányt, Németországban ők diktáltak, és így tovább. Tehát magyarul az amerikaiak képesek voltak a hatalom minden spektrumában az első helyen lenni. A hidegháború végezetével viszont ez a liberális világrend bizonyos mértékben megkérdőjeleződik. Többek között azért is, mert azok az országok, amelyek most ilyen pillanatban felfutóban vannak, nagyon erősen törekszenek arra, hogy ellenpólusokat hozzanak létre, és az amerikaiaknak a lehetőségei meglehetősen szűkek ahhoz képest, tehát relatívan mondom. Ilyen például az amerikai GDP nagyjából a világ GDP-ek egy negyede, tehát nem a fele, egy negyede. Az amerikai presztízs és elfogadottság, ami nagyon-nagyon fontos, a nagyon sok helyen csökkent drámai mértékben, és ugyanakkor az erőforrásoknak az elérhető köre is csökkenő nőben van. Tehát magyarul a liberális világrend addig volt kivitelezhető, amik egyrészt megvoltak a nemzetközi körülmények, másodszor megvoltak a belső feltételek. Jelentőben viszont a belső feltételeknél elég erős és komoly gondok vannak. Egyrészt fentemetett egy GDP, arányos visszaesés, másodszor az amerikai belső gazdaságnak a struktúrális bajai, az első államoknak az eladósodottsága az egyik legmagasabb a világon, nagyon nagy mértékben össze kellett, hogy fonódjon főleg a távol-keleti gazdaságokkal, a Kína, Japán, ezen kívül még az Európai Unió a legnagyobb befektető az első támokban, ezek a térségek finanszírozzák az amerikai kettős deficitet. Másodszor az első támoknak a belpolitikai támogatottsága egy aktív külpolitikában már nem olyan erős, mint annak idején volt. A Szovjetunió és a kommunizmus mind egy nagyon plauzibilis veszélyforrás eltűnt, és helyette meglehetősen nehéz felépíteni egy másik olyan külső fenyegetést, vagy fenyegetettségi mondjuk struktúrát, amivel mobilizálni lehetne az amerikai lakosságot nagy mértékben. Harmadszor, hogyha igaz az, hogy az erőforrások csökkennek, és az erőforrások iránti verseny egyre erősebb lesz, akkor az amerikaiaknak nagyon nagy mértékben kell koncentrálni a hagyományos erőpolitikai kérdésekre is. Magyarul egy rápolitikát kell inkább folytatni, és nem pedig egy liberális politikát, amit nagyon ellentmondásosan volt meg ilyen például az Obama adminisztráció, és tulajdonképpen még nem látni a végét, hogy ez hova fog konkludálni. Az egyetlen egy dolog, amit ilyen például lehet látni, az az, hogy egyfajta try and error módon működik az adminisztráció, tehát nincs egy átfogó stratégia, hanem megpróbálják a különböző pozíciókat valamilyen módon összeegyeztetni. Egyrészt liberális politikát folytatni bizonyos térségekben, más térségekben egy erőpolitikát folytatni, aminek az összeegyeztetése egyre nehezebb lesz. Mindennek a konklúziaként azt lehetne mondani, hogy hogyha a előadásnak az átos címe az volt, hogy folyamatosság vagy megszakítottság, akkor én azt mondanám, hogy több a folyamatosság, mint ami a retorikából leszűrhető. Ugyanis, hogyha az Obama külpolitikát nézzük, akkor egy kicsit azt is mondhatnám, hogy Bush light külpolitika, tehát a másik adminisztrációban voltak a külpolitikának nagyon sok elemét vette át, bizonyos hangsúlyeltolódásokkal. A belpolitikában pedig ilyen pillanatban középről indulva úgy tűnik, hogy balfele megy az Obama adminisztráció, ami egy hagyományos liberális demokrata pozíció, visszamenve egészen Frank Rooseveltig, Harry Trumanig, vagy pedig Lyndon Johnsonig, nem akarom említeni most Jimmy Carter-t. Bill Clinton pedig azért, mert Bill Clinton nagyon középutas politikus volt. Tehát hagyományosan liberális politikát lehet észrevételezni a belpolitikában, külpolitikában pedig egyfajta mixtúráját a pragmatikus, reálpolitikai, illetve a liberális vonásoknak.